Magyarország újra az űrbe készül, hát legalábbis egy űrhajós révén ezzel folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán, és már itt van velünk a telefonvonalban Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelő miniszteri biztos.
Isten hoztál Mária rádióba.
Köszöntöm a hallgatókat is.
Hát mikor indul Kapu Tibor az űrbe? Tudunk-e már valamit a küldetésüknek a dátumáról?
Igen, tudunk. Az AX4-es küldetést a NASA megerősítette, és 2025 tavasza a kijelölt időablak. Itt egy picit annyiból kell, nem tudunk pontosabbat mondani, hogy az nyilvánvalóan kizárólag a NASA hatásköre, hogy ezt napra pontosan, melyik napon fogják ezt a launchot, tehát a felbocsátást beiktatni. Sok mindentől függ, és azért hozzá kell tennem, hogy bizony ez egy olyan műfaj, ahol akár az utolsó pillanatban is történhet halasztás. Elég arra gondolni, hogy mondjuk egy ciklon rossz irányba mozdul, és ez veszélyeztetheti a startot. Tehát, de a lényeg az, hogy még idén valószínűleg tavasszal megtörténik ez a küldetés.
Hol tart a felkészülés? Vagy hát nem idegőrülő ez a bizonytalanság egy űrhajósnak, hogy most akkor márciusban lőnek föl, vagy márciusban?
Biztos ki kell neki bírnia.
Pontosan ez a lényeg, hogy ki kell bírnia, ugyanis az a lényeg, és ebben azért nagyon büszkék vagyunk, hogy kifejezetten sok tudást, tapasztalatot gyűjtöttünk össze a nemzeti programnak a kereteiben már eddig is, és nagyon sok szakemberünk nagyon sokat tanult a program során. Rendelkezünk, ha úgy tetszik, ma már egy saját magyar kompetenciával űrhajósok, vagy űrhajós feladatra alkalmas emberek kiválogatására és kiképzése terén, de a kiképzésük során nagyon-nagyon sok pszichológiai teszten, terhelésen mentek át a jelöltek, és például az is benne van, igen, hogy a rendkívül és váratlan körülmények nem billenthetik ki őket, hiszen ez az egész műfaj, végig maga az egész küldetés, akár az űrállomás fedélzetén történő munka tele van váratlan eseményekkel, igazából sokszor csak váratlan események vannak, elég arra gondolni, hogy ugye amiatt van kis bizonytalanság az űrállomás más programjában, hogy tavaly nyáron a Boeingnek egy kísérleti űrhajóját, a Starlinert tesztelte két veterán űrhajós, egy hölgy és egy úr, akik 8 napra voltak eredetileg felbocsátva, de az űrhajó rosszul vizsgázott a teszteken, és személyzet nélkül kellett az űrhajónak visszatérnie, és ők fent ragadtak, és a mai napig ott vannak, most már lassan 8 hónapja, és még mindig bizonytalan, hogy mikor fognak tudni visszaérkezni. És hát ezt is ki kell bírni, tehát ez egy ilyen műfaj. De nagyon jól válogattunk, azt tudom mondani, hogy a nemzetközi szakembereknek az a véleménye a magyar szakemberek munkájáról, hogy átlagon felüli és kiváló.
Hát szerettem volna megkérdezni ezt a helyzetet, hogy most a nemzetközi űrállomáson fenn rekedtek ketten. Ők ilyenkor valahogy tudják ott folytatni a munkát, vagy kapnak feladatot, vagy el sem tudom képzelni, hogy valaki 8 napra megy valahova, és már 8 hónapja ott van.
Hát nem csak, hogy kapnak feladatot, hanem igazság szerint, hát egy kicsit, ha úgy tetszik, mindenki pozitív értelme ki is használja ezt. Két veteránról van szó, mind a női, mind a férfi űrhajós sokadik útja volt már, és ők azért már tartózkodtak az űrállomás fedélzetén hónapokig, tehát két professzionális asztronauta. És hát tele van munkával ilyenkor mindenki, tehát ott ugye nincs mozgástér, annyi ember, annyi szakember, akik éppen az űrállomás fedélzetén tartózkodnak, ők látnak el mindent a fenntartó rendszerek karbantartásától kezdve a kísérleti tudományos feladatokig, és hát őrájuk is bőven hárul feladat. A kérdés nem is ez, hanem az, hogy fizikailag hogy fogják ezt az egészet bírni, vagy hogy bírják. Főleg a női asztronauta esetében merültek fel komoly kérdések a szakmában, illetve az újságírók között is már. Elég ijesztő, a fényképek keringenek róla, nagyon lefogyott, ugye itt nagyon nehéz bevinni azt a nagyon magas kalória mennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy az egyébként a súlytalanságban fellépő rohamos csont és izomvesztést kompenzálja a szervezet. És ez különösképpen a nők esetében halmozottan jelentkezik. Tehát úgy is gondolhatunk erre, mint hogyha egy felgyorsulna az életünk filmje az öregedés szempontjából, egy rapid csontritkulás, rapid izomvesztés. Na most, amikor valaki 30 éves, akkor hát nem azt mondom, hogy hát na boom, de azért az mindenképpen egy jobban regenerálódó fiatal szervezet, és amikor visszaér a földfelszínre, akkor pedig lehet egy rehabilitációval felépíteni újra az izmot és a csonttömeget. De egy 59-60-61 éves, egyébként már életkorilag is a veszélyeztetett korosztályba tartozó embernél, hát értjük mindannyian, hogy ez nagyon komoly kihívás, és majd nagyon komoly kihívás lesz, amikor visszaér, és nagyon komoly orvosi feladat lesz őt rehabilitálni. De fönt viszont folyamatosan dolgoznak, kísérleteket is végeznek. Azt tudom mondani, hogy ha ötször ennyi ember lenne az űrállomás fedezetén, azoknak is bőven lenne munka. Tehát ez egy nagyon különleges laboratórium, amelyik a föld körül kering, és amelyikből tulajdonképpen az egész emberiségnek ez a közös nagy laboratórium van, kivéve a kínaiakat, akiknek van egy saját űrállomásuk, de hát ez egy másik történet.
Ennek a magyar űrhajósnak, illetve ennek a küldetésnek, aminek ő a részese, mi lesz a feladat? Egyszerűen csak folytatják azt, ami ottan akkor ezek szerint folyamatos munka zajlik, vagy van valami saját projektjük?
Is, tehát részben Tibornak is részt kell majd vennie az űrállomás napi rutin feladataiban, tehát ha úgy tetszik, takarítani is kell valakinek, tehát meg karbantartani, meg szerelni, tehát mindenkire mindenféle napi feladat hárul, de emellett neki kifejezetten a Nemzeti Tudományos Kutatási Program végrehajtása is a feladata. Ennek a véglegesítése a NASA-nál az utolsó fázisban van. Nagyon sok kísérlet javaslat érkezett, egy nyílt fel hívást tartottunk nyitva a magyar kutatók és egyetemek és intézmények felé és cégek felé egészen 2023 végéig. Rengeteg nagyon hasznos javaslat érkezett, ebből minden olyat, amit a nemzetközi szakemberek is megvalósíthatónak, reálisnak tartottak, igyekeztünk a program kereteiben bent tartani. Úgyhogy mind anyagtechnológiai, sugárzásmérési, mind biológiai, orvostudományi, gyógyszerészet feladatok, kísérletek várnak Kapu Tiborra majd, igen.
Az AX4-en indiai és lengyel űrhajós is utazik. Róluk mit tudhatunk?
Igen, ez egy nagyon érdekes konstrukció, mert a lengyel űrhajós, bár nyilván a lengyeleknek nagy büszkeség, de ő nem nemzeti űrhajós, hanem az Európai űrügynökségnek a válogatásán lett kiválasztva, mint ESA, European Space Agency rövidítése ESA, űrhajósa. Viszont neki nincsen tartalékosa, tehát nincsen lengyel tartalékosa, hanem az az ülés, az a szék, ha úgy tetszik, az űrhajóban az az Európai űrügynökség számára van fenntartva, tehát ő, mint lengyel ember, ott lesz a programban, de nem lengyel tartalékos űrhajós. A magyarok, egyébként ebben a válogatásban a magyarok is 144 honfitársunk jelentkezett, és a 40-es körben még volt magyar, de sajnos a végső beválogatásba ott nem került be magyar ember, tehát nem volt kvázi ilyen lehetősége ott egy magyar embernek bekerülni a program végső fázisába, de hát nekünk itt a Hunor a saját nemzeti programunk, és nálunk Tibornak a tartalékos űrhajósa is magyar, Cserényi Gyula, tehát én biztonsággal jelenthetem, hogy ha minden kötél szakadni, akkor is az a szék egy magyar űrhajós számára van a programban fenntartva. India pedig az ISRO, indiai űrügynökség és a NASA együttműködésében nyújtta fel kutatóűrhajóst a világűrbe. Neki is van egy indiai tartalékos váltótársa, és büszkén mondta a sajtó, nemzetközi sajtótájékoztatón, és azért ez gondolkodtasson el minket is, egy 10 milliós vagy 15 milliós nemzet gyermekeit, hogy 1,4 milliárd ember álmát viszi fel a nemzetközi űrállomásra. Tehát ez egy ekkora dolog, hogy egy ilyen hatalmas nép, mint India, egy ilyen hatalmas ország ilyen büszkeséggel tekint erre a szülöttére. Tehát azért akkor azt gondolom, hogy mi 15 millióan is igazán kihúzhatjuk magunkat.
Bizony.
Tulajdonképpen akkor mindenki törekszik az űrbe most, hát hogyha így az országokat nézzük, de tulajdonképpen így nemzeti szempontból most amellett, hogy nemzeti büszkeség, vagy hát az érzelmek is természetesen fontosak, de hogy akkor mindegyiknek megvan így a maga kis tudományos célja, amit el szeretne érni, vagy szóval, hogy mi a jelentősége annak, hogy ki megy föl, vagy...
Hát igazából
nem is.
Nemzeti
érzéseken túl.
Persze ez nem is csak presztízs, hanem elsősorban nagyon komoly tudományos, és azon túlmenően akár gazdasági hatással bíró folyamat. A maga az űrtevékenység és az űrszektor mára a 21. századra a világgazdaság és a biztonságpolitika sarokkövévé vált. Tehát amikor azt látjuk a hírekben, részben akár ez az orosz-ukrán háborúban látjuk, hogy milyen jelentősége van a kommunikációnak, navigációnak, a föld megfigyelési adatok értelmezésének, akkor látjuk, hogy ezek az eszközök ma már kritikus infrastruktúraként állnak mögöttünk, de túl ezen, akár ha csak egy időjárás jelentést megnézünk este, akkor is már műholdas adatoknak a rögzített képeit látjuk, ahogy a ciklonok, a felhőrendszerek mozognak. Az agráriumtól a katasztrófavédelemig felsorolni is nehéz, hogy hány helyen van szerepe az űreszközöknek az életünkben, tehát minden nemzet törekszik egyre inkább ebben a szektorban értelmezhető tevékenységre és megszerzett tudásra, képességre, kompetenciára. Ennek egy része az emberes űrrepülés. Egyébként egy rendkívül dinamikusan bővülő szektorról beszélünk, hiszen a hold felé indulásban is látjuk az emberi terveket, hogy elég ambiciózusak. Még ennek az évtizednek a végén, a következő évtized elején terveznek a nagy űrnemzetek, Oroszország, az Egyesült Államok, Kína, India, Japán és még pár másik nemzet állandó eszközös és emberes jelenlétet a hold körül, illetve akár a hold felszínén. Tehát ebből az következik, hogy ahogy annak idején a légi közlekedésbe robbant az életünkbe, és már a természetessé vált, hogy minden országnak van nemzetközi repülőtere, pilótái és légiforgalma, ugyanez várható itt is ezen a területen, tehát az, hogy itt például Magyarország most képességeket tud szerezni, az, hogy van most már először van ilyen egyébként Magyarországnak egy európai ügynökség által minősített, ESA kvalifikált űrorvosa, dr. Nagy Claudia Vivien személyében. Ezek olyan lehetőségek, amik a későbbiekben sokat adnak majd Magyarországnak. És ne felejtsük el a legfontosabbat, a fiataloknak a motiválását, a közoktatásban és a felsőoktatásban óriási szerepe van egy ilyen programnak, felhívja a figyelmet a természettudományokra, nagyon-nagyon sok fiatal kap inspirációt arra, hogy ezen a területen dolgozzon. Ha egy tudás alapú társadalmat akarunk építeni, válságálló, reziliens iparágakkal, akkor az csak ilyen területeken lehet igazán elindítani. Ez a titka minden olyan kis és közepes méretű országnak, amelyik feltörekszik, hogy valami olyan novum, olyan újításban tudjon részt venni, amiben versenyelőnyhöz jut. Tehát ezek a szempontok mind ott vannak, amikor egy ilyen nagy programba egy ország belevág.
Hát már csak egy utolsó kérdésem van, hogy terveznek-e valami ilyen nyilvános, vagy valamennyire nyilvános kapcsolatot Kapu Tiborral, amikor fenn lesz az űrállomáson, tehát tart-e valami fizikaórát itt a földi gyerekeknek, vagy felhívják-e telefonon, vagy ilyen műholdas kommunikációs módon lesz-e vele valami nyilvános kapcsolat?
Pontosan, sok-sok nyilvános és sajtónyilvános programot tervezünk, és lesz közte igen olyan is, amikor élő egyenes adásban jelentkezik majd Tibor, és lehet is kérdezni. A gyerekek számára ez azt gondolom, hogy tehát ennél nagyobb motiváció, mint hogy élő egyenes adásban beszélgetnek az űrállomáson egy magyar űrhajóssal, hát nagyon nehéz ennél motiváló pillanatot elképzelni. És azt tudom mondani, hogy már most is rendkívül pozitívan reagálnak a fiataljaink arra, hogy ez milyen nagyszerű lehetőség. Kicsit mindig úgy így már nem annyira fiatalként, nem azt mondom, hogy szégyellem magunkat így, de azt látom, hogy a fiatalok számára sokkal természetesebb, és magától értetődőbb, hogy az űrszektor miért fontos, és ennek én örülök, mert ez azt mutatja, hogy igazából van hova építkezni. Sok nagyon okos gyerek van ebben az országban, az a dolgunk, hogy őket minél jobban motiváljuk.
És nekem még egy nagyon egyszerű kérdés jutott eszembe, és bocsánat értem, mert ugye fiatalokról, idősebb űrhajósokról beszélgettünk. Van itt korosztály, hogy meddig lehet valaki űrhajós, vagy csak egyszerűen, ahogy a szervezete megfelel az elvárásoknak?
Van korosztály, tehát ha úgy tetszik, nyugdíjba mennek az űrhajósok is. Egyébként ez egyébként egy komoly probléma, mert nagyon sokan mennek most relatíve nyugdíjba, és bár attól még azért részt vesznek adott esetben egy-egy felbocsátásban, hát hiszen az előző példa is pont erről szólt, hogy kvázi két már veterán nyugdíjas korú űrhajós próbált ki egy űrrepülőgépet, vagy űrhajót, de van ilyen, igen, hogy nyugdíj nyugdíj korhatár, és aztán onnantól az egy egyéni adottság kérdés, hogy mennyit bírnak még, tehát ahogy még akár egy 80 fölötti ember is azért kibír esetleg egy rutinos szervezet egy felbocsátást, vagy nem, de azért itt a lényeg az az, hogy azért itt is az a helyzet, hogy az alapvetően a fiatal és a középkorú korosztály az, akik rutinszerűen, ha kell, akár egy évben többször is fel tudnak menni dolgozni a kármánvonal fölé.
Nagyon sok mindenről szeretnénk még kérdezni, de reméljük, hogy lesz olyan alkalom, amikor folytathatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon szépen köszönjük miniszteri biztosasszonynak a segítségét, és azt, hogy jelen volt velünk ebben a műsorban. Munkájukhoz sok sikert kívánunk, és további szép vasárnapot.
Nagyon köszönöm, viszont kívánok.
Köszönjük.
Ferenc Orsolyát hallottuk, hát nekünk pedig nagyon elmegy az időnk, úgyhogy hát talán falstaff részlet nélkül menjünk tovább, mert csak perceink állnak rendelkezésre.
Ugye 1800-ban ezen a napon született Fejér Lipót magyar matematikus. Mit tudhatunk róla?
Hát 1880-ban és 1959-ben halt meg. Hát most ugye a munkásságáról talán nem kellene annyit beszélnünk, egy történetet viszont el szeretnék mondani vele kapcsolatban, méghozzá azt, hogy hát remélem, hogy mindenki ismeri Ottlik Gézának a nevét.
Igen.
Aki az iskola határon főműve, ennek a könyvnek a szerzője, más regényeket is írt, de mégiscsak az iskola határon a legfontosabb műve. Na most annak ellenére, hogy ő íróként lett így ismert, ő matematika-fizika szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és az egyik tanára volt Fejér Lipót, hát nyilván neki is, meg az évfolyam társainak is. Emellett azért Ottlik Géza még bridge szakíróként is hírnevet szerzett magának. De a lényeg, hogy egy évfolyam társa kikerült aztán Amerikába, ugye ez nyilván a század eleje, 30-as évek, és talán még diákként, ezt nem tudom teljesen pontosan, és ott egy amerikai egyetemen folytatta a tanulmányait, és hát aztán valamilyen egyetemi rendezvényen, esten egy ottani tanár, matematikus, hát zongorázott, és utána beszédbe elegyedett ez a magyar fiatalember ezzel az amerikai professzorral, és hát mondta neki, hogy hát nekünk is itt Budapesten volt egy tanárunk, akit nagyon szerettünk, és ő is zenélt is, meg sokoldalú volt, de hát a professzor úr valószínűleg nem ismeri a nevét, egy magyar kis ország matematikusának, hát úgy hívták, hogy Fejér Lipót. És erre az amerikai professzor azt mondta ennek a magyar diáknak, hogy ember, hát én ne ismerném Fejér Lipótot. Hát az életem egyik legnagyobb élménye, hogy egy konferencián néhány méterre állhattam tőle. Tehát Fejér Lipót, ilyen embereink voltak, akik hát akkora nagyságok voltak, hogy másoknak ez volt
a közelébe kerülni is nagy élmény volt.
Közelébe kerülhetett, úgyhogy hát jó, hogyha tudunk ezekről az embereinkről, vagy meg is becsüljük őket. Illetve ezen a napon született Csebő Ferenc, Kossuth Díjas magyar énekes, zeneszerző, zenetudós, a nemzet művésze, akit szerettünk volna itt a mikrofon végre is kapni, sajnos most nem tudott a rendelkezésünkre állni, de reméljük,
boldog
hogy egy később időpontban, hát jó egészséget, boldog születésnapot kívánunk neki is, illetve hát holnap lesz a születésnapja, csak szerettük volna őt is bevonni ebbe a mai műsorba. Hát ugye itten ő a népzene és a néptánc modernkori népszerűsítésében azért elévülhetetlen érdemeket szerzett. Úgyhogy hát még egy picike időnk lesz egy kis zenére, akkor Verdi Falstaffjából egy kis részletet még meg tudunk hallgatni, és akkor elköszön a két műsorvezető.
További szép vasárnapot kívánunk. Búcsúzik Önöktől Csegezi Mária
és Lukovics Milán.
Sono le fate, chi le guarda è morto.
Non ridiamo,
non ridiamo.
Tutti qui dietro a me.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.